Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A mai műsorban, legalábbis a műsor első felében folytatjuk az amerikai kalandokat, hiszen ezen a hétvégén tértem haza az Egyesült Államokból, ahol csaknem 6000 mérföldnyi utat tettem meg, egészen Dallasig fogják most az első részét a műsornak hallani, aztán tovább is megyünk egy picit New Orleansba, ahol az aligátor túráról lesz szó, és elindulunk, ha még lesz időnk, Washington irányába. A műsor második részében pedig egy közeli ismerősről, Szlovákiáról lesz szó, beszélünk majd az új szállodaberuházásokról, és arról is, hogy milyen rendezvényeknek ad majd otthont Kassa. Tartsanak velem!
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Az elmúlt héten El Pasónál fejeztük be, vagyis a furcsa mexikói-amerikai határélményeket meséltem el Önöknek. Azt a nem mindennapi látványt, amikor hatalmas szögesdrót kerítések közepette térnek át, jönnek át Mexikóból és Mexikóba az amerikai turisták. Persze vannak mexikói vendégek is, főleg olyanok, akik dolgozni igyekeznek az Egyesült Államokba, és van engedélyük is. Engedély nélkül ugyanis annyira szigorú az ellenőrzés, hogy szinte lehetetlen bejutni. Persze azért a sok-sok csempész erre rácáfol, erre a mondatra, de azért az biztos, hogy nem El Pasónál próbálkoznak ők, itt ugyanis nagyon komolyak a határellenőrzési procedúrák. Minden esetre akiknek van engedélyük, azok jönnek aztán az Egyesült Államokba babysitterkedni, illetőleg főzni, mosni, takarítani, mindenféle munkát vállalni. Legalábbis a Mexikóból ide érkezettek 90%-a ezért jön. A maradék 10%-nak persze fontos az, hogy megnézze a városokat, és bizony vannak nagyon gazdag mexikóiak is, akik akár egy kaszinóvárosig is elmennek majd, vagy esetleg itt maradnak El Pasóban, és itt aztán tényleg sokat ér a pénzük, hiszen általában az árszintek El Pasóban a bevásárlóközpontok és a különböző bevásárló területeket tekintve nagyon alacsonyak. Az áruknak a minősége is nagyjából ezzel arányos. Úgy gondolom, hogy a józsefvárosi piacon azért lehetne kicsit komolyabb termékeket is találni, mint itt, viszont biztos, hogy nem ennyit, mert hatalmas tömegben árulják a különböző, főleg kínai eredetű termékeket itt El Paso környékén. El Pasóban maga a szállás nem annyira olcsó, tekintve, hogy itt általában egy napot eltöltenek az amerikaiak, akik aztán kiugranak Juárezbe, a szomszéd mexikói városba, úgyhogy ők felverték egy kicsit az árakat, túl sok szálloda pedig nincsen. El Pasóból tovább indulva Dallasba, úgy gondolom, hogy a legkeményebb útszakasz várt ránk, tekintve, hogy kilométerbe kifejezve csaknem 1000 kilométernyi utat kellett megtenni. Persze az amerikai autópályák jelentős része így ez is, mivel a déli szakasz van, alig-alig kanyarog, szinte nyílegyenes, kétszer-három sávos, és a gépjárművek száma sem túl magas. Persze a jobbra tarts elvileg érvényes csak, ugyanis mindenki, ahova beállt, abba a sávba végigmegy az úton, ezt tapasztaltam, és a sebességhatárok is meglehetősen alacsonyak. Átszámítva kilométer per órára nagyjából 90-nel, 100-zal lehet menni ezeken a végtelen hosszú, egyenes, kiváló minőségű autópályákon, és ezt a legtöbben be is tartják. Úgyhogy furcsa kis vánszorgásnak tűnik mindez egy európai úrvezető számára. Minden esetre az ember jogkövető beáll a sorba, és közben elolvassa mondjuk a Los Angeles Times-t. A 990 kilométer elég hosszúnak tűnik, és a vége felé már úgy éreztem, hogy tényleg nehéz ezt a dolgot így véghez vinni, és akkor megtörtént az a fajta tájváltás, az a fajta hangulatváltás, amely érdekesítette az egészet. Általában Amerika déli részének felfedezésekor nagyon változatos volt a táj egészen El Pasóig, ugyanis eredetileg ugye sivatagból indultunk Los Angeles-t követően egészen az arizonai részig, főleg sivatag volt, akkor jött egy kis kaktuszerdő Arizonán áthaladva Új-Mexikó felé, akkor már láttunk kaktuszokat, óriás kaktuszokat, mögötte volt egy kis bokros, furcsa, prériszerű rész, némi kis kiszáradt füvel. Aztán El Pasótól egy picit kopárabb lett ismét a vidék, majd nagyjából 600 kilométerre El Pasótól elkezdődött az olajmezők korszaka, amikor azt láttam jobbra-balra, hogy hihetetlen mennyiségű olajkút bólogat, és mellette a távolban óriási olajfinomítókat lehetett látni. A híres dallasi olajmezők, texasi olajmezők közepén haladtunk át az autóúton, Nagyon sokat fényképezgettem, hiszen furcsa látvány volt egy erdőt látni olajkutakból. Alig-alig volt mellettük kezelő személyzet, és a gyárban is viszonylag kevesen dolgoztak. Mellette parkoltunk, úgyhogy pontosan tudom, de általában is jellemző az, hogy az USA-ban amit lehet automatizálnak, mert nagyon drága a munkaerő alkalmazása, hiszen komoly fizetéseket kell itt osztani. Emiatt aztán amit lehet automatizálnak. Minden esetre furcsa élmény volt, hogy ennyi olajkutat egyetlen egy mezőben tulajdonképpen látni. Úgy gondolom, hogy még a szaúd-arábiai és környékbeli kirándulásaim alkalmából sem láttam ilyen hatalmas feldolgozókat és ilyen nagy kőolajfinomítókat.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Ha már az olajfinomításnál tartunk, nagyon furcsa volt a tankolás itt Amerikában. Nagyjából 20 különböző olajtársaság benzinkutyait használtam ebből, vagy 19 féle rendszert próbálhattam ki, és egyik másikuk bizony nem volt éppen felhasználó barát, hogyha az illető külföldi. Volt olyan benzinkút, ide tartozott a többség, ahol ha hitelkártyával akartunk tankolni, akkor elkérte a CIP kódot is. Ugye a CIP kód az lényegében az irányítószámot jelenti, de persze 5-jegyű számot kér, ellenben ugye nálunk 4-jegyűek ezek a számok, és ráadásul amúgy sincsen ez az információ rajta a mágnes csíkon, következésképpen nem lehetett ezt megoldani. Ezért be kellett vinni a kártyát a benzinkútra, a benzinkutashoz, ugyanis az Egyesült Államokban nem segítenek megtankolni, mindenkinek saját magának kell ezt megtennie. Bevisszük szépen a kártyát, utána meg kellett mondanom egy összeget, amennyiért én fogok tankolni. De hát ugye szinte lehetetlen ezt pontosan megsatszolni, hogyha az ember szeretné teltankolni az autót, ezért azt mondjuk, hogy $80. Utána ott hagyjuk a kártyát, visszamegyünk, megtankolunk, persze kiválasztjuk a megfelelő oktánszámú benzint, 85-ös, 87-es, 89-es, én általában 87-es oktánszámot szoktam tankolni a hatalmas 3500 köbcentis autóba, ami nem számít egyáltalán túlságosan nagy motornak, mert 8000 köbcentiseket is tankoltak mellettem. Miután ez megtörtént és teletankoltam, visszamegyek. Igen, ám csak, hogy közben a kártyámról ugye lehúzták ezt az összeget, de tegyük fel, hogy kevesebbért tankoltam, akkor készítenek még egy jóváíró lehúzást, és már arról is adnak egy papírt, és hogyha mindezzel készen vagyok, akkor már megtörölöm a homlokomat, és mehetek is tovább utamra. Van egy másik benzinkutas rendszer is, amikor csak speciális helyi benzinkút kártyával lehet tankolni. Mivel, hogy ilyenem nincsen, ezért be kell menjek, oda kell adjam a jogosítványt és egy bankkártyát. A jogosítványnak azonban amerikai jogosítvány méretűnek kell lennie, mivel nekem még ilyen régi 1988-as jogosítványom van, ezért ugye nem felelt meg, nem lehetett berakni ebbe a kis kütyübe, ami volt a benzinkútnak, ezért oda kellett adnom az egyik igazolványomat, talán azt hiszem valami kis sajtóigazolvány volt, ami pontosan belefért abba a kis részbe, ahol benyomták ezt az egészet egy szerkezetbe, az kiadott egy kártyát. A kártyával kimentem, lehúztam a benzinkútnál, megtankoltam, visszamentem a shopba azzal a kártyával, majd adtak egy papírt arról, hogy megtankoltam, kifizettem a kártyával, visszaadták mind a két eredeti dokumentumot, és már készen is voltam. Úgyhogy néha tényleg fejfájást okozott a tankolás ezeknél a déli benzinkutaknál. Aztán, amikor később New York felé haladtam, egyre több olyan benzinkút lett, ahol sokkal egyszerűbb volt a módszer. Lehúztam a kártyámat, és teltankoltam szépen az autót, és nem kért se CIP kódot, se plusz kártyát, se semmit, de nem az ilyen benzinkutak voltak többségben, úgyhogy egyáltalán nem volt olyan egyszerű ez a történet. Visszatérve Dallashoz, az olajmezők közepén egyszer csak hatalmas felhőkarcolókra lettem figyelmes. Gondoltam, itt van Dallas, gyorsan le is tértem az útról, és elmentem Fort Worthba. Fort Worth ugyanis Dallas elővárosa, és olyan hatalmas felhőkarcolók vannak itt, és olyan fantasztikus ez az előváros, hogy összekevertem már Dallas-szal, azt hittem, hogy megérkeztem. Több millióan laknak itt Fort Worthba is, és lényegében már összeépült a Dallas-szal a nagyvárossal. Azt mondják a helyiek, hogy összesen az agglomerációt is beleértve csak nem 10 millióan élnek itt. Persze a hivatalos adatok ennél kisebb számot mutatnak, nagyjából 5-6 milliósat, de így is a legnagyobb amerikai városok között van Dallas, illetőleg az elővárosa Fort Worth. Dallasban azt ajánlják, hogy a Reunion Towert nézzük meg, a Reunion toronyt, mert hogy ennek a tetejéről lehet látni igazából Dallast, de a Reunion Tower éppen zárva van, úgyhogy a turisták ezúttal meg kell, hogy elégedjenek egy szállodai ablakkal, innen is csodásak a felhőkarcolók. Hölgyeim és uraim, az Egyesült Államokkal kapcsolatos kalandokat még a szombati műsorban is folytatjuk, hiszen Dallasból csak eljutunk New Orleansba, ott megnézzük majd az aligátorokat és a jazz zongoristákat. A műsor második fele hamarosan folytatódik Szlovákiával, maradjanak továbbra is velünk.